egy fiatal házas pár és a Csillagmajor Ökofarm.
Mi ezt már nagyon régóta terveztük.
Most volt idén az első évad, hogy átfordítottuk a gazdaságot ilyen kis kosárközösségbe.
Fantasztikus érzés, hogy mennyire hálásak, amikor átadjuk a zöldségeket.
Próbálom így Facebookon is így nyomni, hogy ennek legalább salátát csináltok, simán nőnek egy balkon is.
Az elején meg tényleg az volt, hogy ez így hogy lesz? És aztán ez nagyon jól elkezdett működni.
Nem az a lényeg, hogy kényelmes élet legyen, meg hogy megússzuk az életet, hanem hogy odarakjuk magunkat, és hogy tudjunk valamit így teremteni.
Élelmiszerellátás közösségben.
Érdemes megosztani azt, hogy ki mire specializálódik. Ami az értékesítést illeti, az egyik remek közösségi megoldás, a közösség által támogatott mezőgazdaság, ami a termelőnek is nagyon jó, meg a vevőnek is. A termelőnek van egy létbiztonsága, és van egy kockázatközösség.
Miért jó a vásárlónak, és miért a termelőnek?
Nem csak a fogyasztó számára jelent az előnyt, hiszen tudja, hogy honnan érkezik az az étel, amit ő elfogyaszt, hanem kistermelőket hozunk versenyhelyzetbe. Nagyon fontos, hogy minél több ilyen közösség alakuljon. Semmi nem kell hozzá, csak néhány tevékeny ember, akik hajlandóak ebbe időt és energiát fektetni.
És mire ad választ az élelem önrendelkezés?
Kezdjük el megtanulni azt, hogyan lehet saját magunk számára olyan szabályokat kialakítani, amivel egy olyan gazdaságot hozunk létre, ami fenntartható, környezettudatos, és nem csak a természeti erőforrásokkal bánik felelősen, hanem az emberrel is. De ebben ugyanúgy fontos, hogy a közösségi minőség megjelenjen. Az enyén megtehet sok mindent, kiállhatunk a piacra, de a trendeken nem változhatunk. Ebben a kis közösségek az első lépés.
Az előző podcastunkban a lovasberényi hegylakóknál jártunk, és bemutattuk ezt a fiatal kisközösséget. Hallhattunk nagy álmaikról, terveikről, inspiráló gondolataikról, és érzékelhettük a minden tettüket átható egymás iránt érzett szeretetüket is. Most még kicsit a helyszínen maradunk, a közösség tagjai közé tartozik ugyanis Klausen Sebestyén és Gyalog Eszter, akik életre hívták a Csillagmajor Ökofarmot. Itt nem csak saját maguknak termelnek zöldségeket és gyümölcsöket, hanem egy úgynevezett dobozrendszert is létrehoztak, és egy közeli kosárközösségbe, a Vértesi Kamrába is szállítanak. Róluk és az élelem önrendelkezés egyes formáiról szól mai podcastunk. Köszöntelek titeket, Forrai Marcsi vagyok. Dunán innen Tiszántól. Riportműsor vidéki és városi közösségekről, ökotudatos kezdeményezésekről, egy fenntarthatóbb élet csíráiról. Eszter és Sebestyén régi álma volt, hogy egy ökofarmot hozzanak létre. Irodai munkájuk mellett évekig tartó önképzéssel sajátították el a gazdálkodás alapjait. A végül 2 éve megvásárolt területet ketten, gépek nélkül, kézi erővel varázsolták termővé. Előző podcastunkban már beszéltek a kezdetekről, ebből most kicsit visszaidézünk.
Nekünk egy ilyen 10 családból álló kosár közösségünk van, de az nem itt, hanem a tó körül, meg Fehérváron. Tehát van Gárdonyban egy ilyen átadópont, és akkor a körüli családokat látjuk el. Meg a Vértesi Kamrában árulunk, még Csákváron. Mi ezt már nagyon régóta terveztük, tehát legalább, nem tudom, 8 éve. Akkor mind a ketten még alkalmazottként dolgoztunk, és akkor folyamatosan képeztük magunkat, YouTube, könyvek. Éltünk egy pár évet Ausztriába, hogy pénzt gyűjtsünk, és hát így fokozatosan jött ez létre.
Igazából az első év az így a szárnypróbálgatás volt, ilyen önellátás kategóriája, területek feltörése, meg egyáltalán hát termővé fordítása, dzsungelírtás, építkezés,
igen, és hát ez tulajdonképpen... Igen, terület volt, ami 20 éve nem volt művelve, tehát hogy bejöttünk, és nem láttuk, hogy meddig tart a telek, mert ilyen embermagas gaz volt.
Önellátásnak indult, és aztán most volt idén az első évad, hogy átfordítottuk a gazdaságot ilyen kis kosárközösségbe. Ezt is említette, hogy 10-15 család heti szinten kap tőlünk zöldséget, meg gyümölcsöt, illetve Eszti teljes kiörlésű biobúzából készített kovászos kenyereket szokott még készíteni, meg hát feldolgozott dolgokat is csinálunk így télire, szörtöket, lekvárokat, szószokat, minden egyebet. Most éppen a téli üzemmódra próbálunk átállni, hogy a feldolgozott árut, illetve a télt ülő salátaféléket kinevelgessük, illetve gombával is fogunk kísérletezni, vagyis hát már elkezdtünk laska gombát termeszteni.
De azt tegyük hozzá, hogy ez mennyire meglepően hirtelen és gyorsan jött be. Tehát az, hogy nekünk ez az első évünk volt, amikor így úgy volt, hogy na jó, akkor ebből most valami bevételünk lehet, és hát eszméletlenül bejött. Tehát, hogy egyrészt, hogy mekkora rá a kereslet, az fantasztikus érzés, hogy mennyire hálásak, amikor átadjuk a zöldségeket. Tök jó fejembereket ismertünk meg, tök hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Meg persze ebben egy ilyen személyes kihívás is volt, tehát hogy a legelső dobozokat még teljesen úgy raktuk össze, hogy úristen, jövő héten mit fogunk belerakni? És valahogy így hétről hétre rájöttünk, hogy jó, végül is mindig valamit tudunk belerakni, és a szorongás része ez itt tökre jól így lejött a szezon végére, de az elején meg tényleg az volt, hogy így, ez így hogy lesz? És aztán ez nagyon jól elkezdett működni, és tök jól megy azóta is.
A fiatal házaspárnak rengeteg ötlete van még a bővülésre. Szeretnének új területeket vásárolni, vendégházakat kialakítani, szabadidős szolgáltatásokat teremteni úgy, hogy az idelátogatók ne csak kívülről nézzék, hanem valamilyen mértékben meg is tapasztalhassák a gazdálkodással együtt járó életformát. Ott jártunkkor sajnos annyira erős volt a szél, hogy a beszélgetés nagy részét nem érteni. És bár ősz volt, így is látszott, micsoda bőség lehet itt szinte egész évben, és a kezdeti lépésekről is sok minden kiderült.
Nagyon sok ilyen sztori van, valaki nulláról megy, és akkor a puszta földbe veti a magot, és akkor csodálkozik, hogy jaj,
hát jönnek a hibák egymás után, és azért ezt még próbáltuk úgy megelőzni, hogy tényleg most volt 5 percem mondjuk munkába, akkor én nem lementem cigizni, hanem akkor bővítettem a kis jegyzetemet, és akkor volt egy több száz oldalas Word dokumentum, így már szeretek be kell vágni, mert akkora volt, és akkor YouTube-ról minden, én azt így tényleg így munka mellett is, hát hogyha egy szakdolgozatra készülne az ember, hogy akkor kutat.
A tényleges megtanulása, meg rögzülés, az tényleg a gyakorlatban volt, de az ilyen nagyon nagy hülyeségeket nem csináltunk, ami sokszor eltántorít embereket. Igen. Akkor annyiszor hallottuk ezt, hogy jaj, én próbáltam, kiégette a nap, lezabálta a csiga, és akkor ez nyilván ott van, erről szól a kertészkedés, hogy folyamatosan jönnek ilyen kártevők, jó idő, rossz idő, igen, és te hogyan védekezel.
Tényleg rengeteget dolgozik bele, ül egy csomó időt, és akkor végül ott áll, hogy hát most én, mint a John Travolta mémben, hogy így mi van, nem értem, és akkor így
ezért kell. Valami tudással kell.
Igen. Meg mi úgy kezdtük, hogy mi kint is, hogy átköltöztünk a városból egy ilyen külvárosi részbe, volt egy ilyen egész picike kert, tehát kb. 50 négyzetméter, és már az 50 négyzetméterbe beletettünk egy szomszédok nagy örömére egy fóliasátrat, és már ott elkezdtük.
Hát ez egy 19 négyzetméteres sátor. Tehát teljes hülyeséges. Tehát abban a sátorban volt 80 tő paradicsom, 80 csili.
Hát
tettem bele Hokkaido tököt.
Cukinivel is próbálkoztunk, vödörbe.
Tehát akkor még ez a container gardening volt.
Igen, hát ott a földből nem nagyon lehetett, és akkor minden vödörbe volt. De egyébként az is teljesen jó működik. Tehát azért mondom mindig, hogy egy balkonon is lehet csinálni, hogyha az ember odafigyel, hogy milyen közegbe rakja a növényt. Meg ami a legjobb, az a saláta. Tehát a salátában szerintem egy olyan 1,5-1 méteres magaságyás volt, és az tavasztól egészen télig, késő őszig
lefette
a saláta fogyasztásunkat. Igen. És ugye téltűrűeket is tettünk bele, tehát ekkora gyönyörű mustársalátát mindent lehetett szedni. Mm. És aztán próbálom így Facebookon is indi nyomni, hogy ember, hogy legalább salátát csináltok, most lehet simán
így az a kis területen is rengeteg
is, persze,
lételt lehet.
Meg hát a salát az méreg drága, ezek a zacskós mixek, nem tudom, 5-600 forint, és akkor általában abban is milyen káposzta, meg nem tudom,
igen,
különleges fajtákat, mert nem is is nagyon lehet megkapni. És hogy ez meg tök jó, hogy akkor télen is van tápanyag. Majd a többi dolog, mondjuk mikrozöld, meg ilyesmi, ugye azért azt kell világítgatni, meg nem tudom, de ezek itt simán nőnek egy balkonon, és pici fényt kap, meg nincsen mínusz 30 mondjuk, akkor teljesen jól el vannak. Meg hát a mángold is, az összes mustársaláta ilyen, a mizuna, a mibuna, fodroskelek, ezek mind tök jól nőnek.
Ez a négy évszakos termelés, ez nagyon érdekes.
Na hát ez az osztrák sátor, és ez mindig áll, bár már kicsit módosított állapotban, de...
Ja, ez volt ott Ausztriában.
Igen, hát most már lehet látni, hogy ugye az aládúcolás és egyebek, mert háromszor vitt el a vihar, úgyhogy most már így áll, de áll. Ezek a tégetűrő salátafajta, van még egy kis paradicsom is. Hát ez a kis palántázósát. Tehát ennek a képe is folyamatosan változik az évszaknak megfelelően. Éppen mi van benn? Hát ez a legkisebb sátor, akkor van az a kettő, van a csüli, meg van ez a nagy.
Van a nagy fólia, ez tipikusan a közösségi történet volt ezt a fóliát ráhúzni. A vázat ezt ketten állítottuk föl, de ez fantasztikus volt, hogy itt voltak a többiek, és akkor mindenki a tudását, erejét beletette.
Ez se ilyen vállalható, mert borzasztó állapotban itt minden.
Nekem nagyon tetszik.
Meg ez meg a luffa.
A luffatök, amit átvette
a... Hiba volt, ide tenni.
Átvette a hatalmat.
Mindent benőtt. És ebből lesz a szivacs.
Melyik részéből készül? Ja, látom.
Kiszárad, azt lehet felvágni.
Nem egy jó látvány most. Egyrészt az anyagválasztása volt jó, mert még a fém is sajnos elszakadt, és akkor csomó helyen lezuhant. Egy ideig még kötözgettük, aztán utána nem tudtuk követni. Úgyhogy így a paradicsomok sokszor így puff. Arra meg ránőtt a tök. Ez így egy tuborka, azért azon még van. Kis koktél volt végig, koktél paradicsom, sima paradicsom.
Hú, nekem nagyon tetszik, tényleg, mint a dzsungelháza.
Igen, igen, az állat.
Ezért nem így nézett ki, mert nem is így kell kinézni. Egyrészt most már a végére nem volt már időnk, meg tényleg ez a luffatok.
Ez volt ez a hely, igen, tehát hova nem jutottunk el, és akkor ezt most igen engedtük.
Vetésforgó, ilyesmire figyeltek? Ugye pont tudatosan, hogy ez ugyan annyira...
Igazából minden évben megtrágyázzuk a földet.
Valamennyire, de sokszor ugyanak kerül, mert egyrészt rágyázunk, másrészt meg komposztot használunk, meg rágyapelletet, tehát hogy azért kapja az ellátást. Meg úgy van kialakítva, hogy ugye itt is a támrendszerünk, de nem száll ide, mert itt fér el, vagy itt tud felhúszni.
Mekkora a terület?
Egy másfél hektár, és ebből 1500 négyzetméter a konyhakert.
De ez kifejezetten szigorúan az ágyásoknak a mérete. De hogy azon kívül van szőlő, gyümölcsfák, tehát hogy most az a terület, ahol az ágyások vannak, az egy olyan 7000 négyzetméter.
Ketten csináljuk, illetve hát a kedves barátaink, akiket így az év elején ismertünk meg. Egyik pillanatról a másikra csöppentek az életünkbe. Ők szoktak azért segítkezni önkéntes alapon. Hát aztán meglátjuk, hogy idővel lesz, merre fog menni ez a dolog, hogy szükség lesz-e esetleg részmunkaidős munkaerőre, vagy sem, vagy mentünk bírjuk ezt így ketten. Majd meglátjuk, egyelőre még nem tervezünk ilyen nagyobb növekedést. Hát most egy olyan stádiumában van a dolog, hogy rengeteg munka van, és van belőle megélhetés szerencsére, de mondjuk, hogyha ezt összehasonlítom mondjuk egy átlag irodai munkával, vagy nem beszélve mondjuk egy külföldi munkával, akkor nyilván nem tudom, térdre borulva zokognék, hogyha ezt a munka és az órabért így lebontanánk. Tehát, hogy az a cél, hogy azért ez idővel egyszerűbb legyen egy kicsit. Azt tudjuk, hogy ez sose lesz egy 8 órás munka, ez nem arról szól, ez inkább egy életstílus, de pár ilyen működő farmhoz képest, vagy hasonló a Magyarországon, hogy mi is tudjunk így példát mutatni, hogy igenis azért ebből meg lehet élni. Hogyha az ember nem is arról szól az élete, hogy 8 órát ül egy kellemes légkondicionált helyiségben, abból jó esetben dolgozik aktívan mondjuk 4-5-öt, hanem ez tényleg egy kvázi hétvégék nélküli, szünet nélküli jelenlétet igényel, de hogy nem az a lényeg, hogy kényelmes élet legyen, meg hogy megússzuk az életet, hanem hogy odarakjuk magunkat, és hogy tudjunk valamit így teremteni és felépíteni. És hogyha ez kemény is, meg minden, azért remélem, hogy egy pár éven belül azért fel tudunk mutatni egy olyan pályát, vagy egy olyan életstílust, amire lehet azt mondani, hogy ezt érdemes csinálni. Kevés példa van szerintem erre jelenleg, főleg így Magyarországon, és nekünk is nagyon fontos volt az ezen az úton, hogy lássunk példákat, és sokat nem láttunk, de azt, amit láttunk, az viszont nagyon nagy hatással volt ránk, és igazából, mint az élet minden más területén, nagyon fontos látni a példákat. Tehát fontos látni egy jól működő párkapcsolatot, fontos látni egy jól működő közösséget, egy jól működő baráti kört, akik segítenek egymásnak, fontos látni azt, hogy ez egy kemény munka, de azért van rá igény, egyre nagyobb igény van, és hogyha az ember megtalálja azt a target közönséget, aki ezt megérti és támogatja,
és anyagilag is meg tudja magának engedni, mert nyilván egy biozöldség egyszermentes dolgok egy picit azért, nem tudom, hogy átlagban szerintem olyan 20-30%-kal drágábbak, mint mondjuk egy, most nem mondok neveket, de egy általános bevásárló központnak az alsó polcos árai, de még mindig jóval barátibb áron adjuk így közvetlenül direktbe, mint hogyha valaki mondjuk elmegy egy bio piacra, ahol azért mondjuk a mi árainkhoz képest is ilyen kétszeres, háromszoros szorzók vannak. Nyilván ott megint más a vásárló réteg. Tehát nekünk az a célunk, hogy azért ezt elérhetővé tegyük a legtöbb családnak, de mellette az is cél, hogy nekünk is megérje. Nyilván mi nagyon picik vagyunk, meg szerintem nem is fogunk ilyen nagyon nagy méretekre duzzadni, nem is ez a lényeg. A lényeg az lenne, hogy az emberek vagy a fiatalok kedvet kapjanak mondjuk egy ilyen pályához. Megmutassuk azt, hogy egy kis területen is lehet igazából ezt csinálni. Tehát, hogyha az ember biointenzíven gazdálkodik, átgondoltam, meg a mai technológiákkal, akkor nem szükséges több hektár, nem szükségesek nem tudom milyen gépek, meg traktorok, meg elképesztő mennyiségű műtrágya, meg bolygatni a talajt folyamatosan, hanem lehet ezt egy relatíve kicsi területen okosan úgy csinálni, hogy azért meg lehessen belőle élni, és ki lehessen belőle hozni azért relatív jó termés átlagot, ami persze nem minden esetben összehasonlítható egy nagyipari műtrágyával telenyomott nagyon intenzív termesztéshez, viszont nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy minden műtrágyamentes, meg vegyszermentes, főleg elsősorban ugye ilyen felszívódó vegyszereket próbálunk elkerülni, vagyis hát nem próbálunk, hanem elkerülünk, és hát inkább a minőség, mint a mennyiség. De ez általában igaz szerintem az összes ilyen kosárközösségre, meg biogazdaságra. Meg hát azért próbálunk mindenféle ilyen alternatív dolgokat, hogy rovarháló, meg bióban engedélyezett szerek használata a különböző bagolylepkék, meg poloskák, meg egyebek ellen. Ez van, hogy működik, van, hogy nem érünk oda, és akkor azért igencsak van belőle kár is. De mondjuk a sokszínű termesztésnek az is többek között az előnye, hogyha mondjuk van, nem tudom, 30-40-50 fajta növény, abból lehet, hogy bukunk egy szezonba néha ezt, néha azt, 2-3-4 fajta az úgy megcsappan, de marad annyi, meg olyan sokszínűség, hogy meg tudjuk tölteni a kosarakat, vagy ki tudunk vele menni a bevásárló közösségbe, és akkor nem 2-3 fajta dologgal állunk ott, hanem nem tudom, egy szezonnak a csúcsán mondjuk ott vagyunk, nem tudom, 8-10 fajta dologgal is, és mellette még jut a kosarakba is, még másfajta, tehát el kell osszuk, hogy ugye a kosár közösségbe is jusson sokszínűség, meg a vértesi kamrába is. Jövőre majd még tervezünk máshol is egy ilyen bevásárló közösséget összehozni. Meglátjuk, hogy jövőre esetleg a Velencei tópartján is egy hasonlót sikerül-e. Csak a probléma az, hogy nagyon kevesen foglalkoznak a környéken zöldségtermesztéssel ilyen módon, és mi ahhoz meg kicsik vagyunk, hogy a kosár közösségünket, a vértesi kamrát és még ezt a Velencei tavit is kiszolgáljuk, ahol azért, hát ez spekuláció, de azért elég nagy az igény. Tehát, hogy mi így halljuk meg, ahogy kiszállítjuk a saját kosarainkat, mindenki ezt kérdezi, hogy mikor lesz már ott is egy ilyen kézműves piac heti rendszerességgel. Szóval ott szerintem nagyobb igény lenne, és ahhoz azért kellenének társak, vagy kellenének hasonló ilyen kis farmok, ahol legalább ennyit termesztenek, és akkor úgy összeállni, és akkor minél több embert kiszolgálni. De hát egyelőre ez az életpálya modell nem annyira vonzó szerintem sokak számára. Tehát itt egyébként itt is volt egy ilyen próbálkozás, de első szezon után abba hagyták, mert valószínű nekik a karrierjük az túl jól ment, meg túl jól kerestek vele, meg nem utálták eléggé a munkájukat ahhoz, hogy aztán ezt az életmódot, ami ugye sokkal több munka, sokkal kevesebb pénz, de hosszabb időn keresztül folytassák, vagy én nem tudom, mi volt pontosan a háttérben, de hogy ők ezt így abba hagyták.
Pedig a kosárközösségekre, dobozrendszerekre, vagyis az élelem önrendelkezés formáira egyre nagyobb az igény hazánkban is. Ezek lényege, hogy minél több jó minőségű helyi termék kerüljön a vásárlók asztalára. Számos példa mutatja, hogy egyáltalán nem is olyan nehéz létrehozni valamelyiket. De mik is ezek pontosan? Vannak dobozrendszerek, közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek és kosárközösségek. A Védegylet szervezésében egy éve készült agroökológiáról szóló kisfilmsorozat egyik részében Takács Sánta András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a humán ökológia szak igazgatója és a kisközösségi program vezetője segített tisztázni a fogalmakat.
Érdemes külön választanunk a termelést meg az értékesítést. Mind a kettő területen léteznek közösségi megoldások. A termelés tekintetében, ugye, ha van egy közösség, érdemes megosztani azt, hogy ki mit termel, ki mire specializálódik. Tehát ha lakunk valahol, és vagyunk többen, akik hasonló szemléletű termelésre adjuk a fejünket, akkor nem észszerű igazából azt csinálni, hogy mindenki mindent, hanem próbáljunk akkor valamilyen termékkörre mindannyian specializálódni, és akkor egymással cserélünk. Meg a felesleget közösen vihetjük piacra is, tehát az értékesítésben is tud a közösség segíteni. Ami az értékesítést illeti, az egyik remek közösségi megoldás, az a, angolul úgy hívják Community Supported Agriculture, ugye CSA-nak rövidítik ezért magyarban is sokszor, ezt tükörfordításban lefordítjuk, hogy ez a közösség által támogatott mezőgazdaság. Van egy termelő, vagy több termelő, és kapcsolódva az előzőhöz, ez a több termelő kiegészíti egymást, tehát az egyik erre, a másik arra specializálódik, de általában egy termelő van, és az egy termelő kiépít magának egy vevőkört. Ez jellemzően úgy szokott működni, hogy ez a termelő valamilyen város környéki településen termel, és akkor a vevőköre meg inkább a városban van, vagy ott értékesít, legalább oda viszi az áruját. És rendszerint az szokott lenni, hogy szerződik egy szezonra a vevőivel, tehát toboroz magának vevőket, összejön, hát jó esetben azért ez inkább egy ilyen százas nagyságrend alján levő vevő, és utána szerződik velük, és ő azt garantálja, hogy minden héten hoz idényterményeket. Ez egy olyan rendszer, ami a termelőnek is nagyon jó, meg a vevőnek is nagyon jó. A termelőnek azért nagyon jó, mert van egy létbiztonsága, ugye legalábbis egy évre, és ez nagyon-nagyon fontos, és van egy kockázatközösség. Ez azt jelenti, hogy ő akkor is meg fogja kapni a pénzét, amikor mondjuk egy időjárási anomália miatt, vagy egy váratlan kártevő miatt, mondjuk az egyik terménye, amit amúgy várnának, az teljesen tönkre megy és nincs. Ugye ez jelen esetben, jelen rendszerekben ezeket a kockázatokat, ami nagyon igazságtalan, mert nem tehet róla a termelő, ugye, hogy jön a, nem tudom, a jégeső, az egyedül a termelő viseli. Itt pedig ez eloszlik.
Ettől a dobozrendszer annyiban különbözik, hogy itt a vásárló nem egy egész szezonra szerződik, hanem hétről hétre dönti el, rendel-e dobozt vagy sem. És akkor ott vannak a kosárközösségek, vagy bevásárlóközösségek, szatyorközösségek, batyusközösségek. Ezek olyan önkéntes alapon szerveződő csoportok, amelyek összekötik a helyi termelőket és vásárlókat. Utóbbiak valamilyen internetes felületen, többnyire egy webshopban előrendelnek, majd a hét egy adott napján egy adott helyen átveszik a termékeket, vagy önkéntesek által előre összekészítve, vagy egy kis piacon maguktól a termelőktől. Az első kosárközösség Budapesten jött létre, ez a most is működő szatyor volt. A kisfilmben a létrehozó Szatyor Egyesület elnöke, Szalai Zita beszélt a kezdetekről.
A Szatyor Bevásárló Közösség 12 éve alakult Budapesten. Olyan tudatos emberek alkották ezt a közösséget, akik fontosnak tartották azt, hogy mit fogyasztanak, és hogy tudják, hogy az az étel, amit az asztalukra tesznek nap mint nap, az pontosan kitől és milyen körülmények közül érkezik hozzájuk. Ebből alakult a későbbiek folyamán a Szatyorbolt, illetve a Szatyor Egyesület, amely kéz a kézben tevékenykedik együtt, ahol most már első kézből tudnak a budapestiek olyan egészséges, sokszor bio, helyi zöldségeket vásárolni, amik kistermelőktől érkeznek. Biztosítani tudjuk azt, hogy milyen helyről jönnek ezek a zöldségek, és ismerjük azokat az embereket, akik saját kétkezi munkájukkal termelik meg ezeket az ételeket, amit később elfogyaszthatunk. Azért tartjuk fontosnak, hogy kiálljunk a közösségi vásárlás mellett, mert így nem csak a fogyasztó számára jelent az előnyt, hiszen tudja, hogy honnan érkezik az az étel, amit ő elfogyaszt, hanem a másik oldalnak is nagyon fontos, hiszen így a termelőket, kistermelőket hozunk versenyhelyzetbe. A pénz, amit elköltünk, az egyből a termelőkhöz jut el, és így fenntarthatóságot biztosítunk számukra. Nagyon fontos, hogy minél több ilyen közösség alakuljon. Semmi nem kell hozzá, csak néhány tevékeny ember, akik fontosnak tartják azt, hogy tudatos életet éljenek, és akik hajlandóak ebbe időt és energiát fektetni, szeretnek kapcsolatot tartani a termelőkkel, illetve szívesen beszélgetnek a vásárlókkal is.
A nyíregyházi kosárközösség 2013 tavasza óta működik sikeresen. Egyik alapító tagja, Zalatnai László ugyancsak ebben a kisfilmben beszélt arról, miért fontos a közösségi megoldásokat választanunk az élelmiszer tömegtermelés helyett.
Nézzük meg azt, hogy mi hajtja a mai iparszerű globális mezőgazdasági struktúrát. Ha ezt megnézzük, hogy milyen társadalmi, gazdasági tényezők, hajtóerők vannak ebben a rendszerben, akkor azt gondolom, hogy ehhez hozzá kell nyúlni. Hiszen hogyha a mai rendszert okozó hajtóerőkhez nem fogjuk fel őket, nem kezdjük el vele való munkát, akkor ezek fennmaradnak. És amíg a növekedés, a gazdasági növekedést kell erőltetni, addig olyan mechanizmusok működnek, amelyeket ezt a tömegtermelést, a globális gazdaságot erősítik. Tehát ehhez is hozzá kell nyúlnunk. De ugye ez nem olyan egyszerű. És azt gondolom, hogy ehhez egy átmenetre van szükség. Az egyik átmenet az, amikor mi emberek kis közösséget kezdünk el alakítani. Mert jelenleg sem a kormányok, sem a gazdasági szervezetektől nem várható el, hiszen a saját maguk rendszerének a fogjai. Az egyén pedig megtehet sok mindent, kijárhatunk a piacra, de a trendeken nem változhatunk egyéni vásárlási szokásainkkal. Ebben a kis közösségek az első lépés. Amikor mi emberek elkezdünk összekapcsolódni, megtaláljuk a nekünk való termelőket, egymással elkezdünk beszélgetni arról, hogyan lehet ilyen rövid ellátás táncos kis projekteket, közösségeket megszervezni. Tehát ez egy tanulási folyamat, és a tanulási folyamatban benne van az, hogy egy gyakorlatot kezdünk el művelni. Tehát elkezdjük a helyi élelmiszer termelés és fogyasztási rendszert kialakítani, de ebben ugyanúgy fontos, hogy a közösségi minőség megjelenjen, és mi emberek kezdjünk el tanulni, kezdjük el megtanulni azt, hogyan lehet saját magunk számára olyan szabályokat kialakítani, amivel egy olyan gazdaságot hozunk létre, ami fenntartható, környezettudatos, és nem csak a természeti erőforrásokkal bánik felelősen, hanem az emberrel is. Ha ezzel kezdünk el valamit, és jutunk eredményekre, akkor egyfajta képesség alakul ki bennünk, hogy a nagyobb rendszereket is tudjunk szervezni.
Az imént hallott részletek a Mi lesz veled Magyarország című hatrészes agroökológiáról szóló kisfilmsorozat közösségi megoldásokat bemutató negyedik részében szerepelnek. A teljes sorozatot a Védegylet YouTube csatornáján vagy a Gyütment Fesztivál Facebook oldalán nézhetitek meg. Az országban számos kosárközösség működik már. Aki kedvet kapott ahhoz, hogy csatlakozzon az egyikhez, vagy létrehozzon egyet, talál segítséget a kosárközösség.hu oldalon. Itt szerepelnek a már meglévők, de társakra is találhatunk, ha alapítanánk egyet a lakóhelyünkön. A nyíregyházi kosárközösség pedig rendszeresen tart képzéseket is, ahol nem csak tudásunkat bővíthetjük, de gyümölcsöző kapcsolatokat is építhetünk. Végül elmesélek egy történetet arról, hogyan változtatták meg a farkasok a folyókat. Nem, ez nem kitaláció, hanem a valóság. Pontosan ez történt a Yellowstone Parkban 1995-ben, amikor visszatelepítettek oda néhány farkast. Korábban a jávorszarvasok annyira elszaporodtak, hogy szinte teljesen lelegelték a fákat és a bokrokat, a farkasok megjelenésével azonban rögtön csökkenni kezdett a számuk, emiatt újraélett a növényzet, háromszor magasabbra nőttek a fák, amelyekre beköltöztek a madarak. Majd megérkeztek a hódok is, és nyomukban még számos új faj, rágcsálók, ragadozó madarak, sőt még medvék is újra megjelentek. De a legizgalmasabb, hogy a sűrűbb növényzet miatt a folyók stabilabbá váltak, lelassult a talajerózió, tavacskák alakultak ki. Csupán néhány farkas tehát nem csak az ökoszisztémát, hanem a park fizikai földrajzát is megváltoztatta. És hogy ennek mi köze a bevásárló közösségekhez? Nos, a történet egyik legfőbb tanulsága az, hogy elég egy pici változás ahhoz, hogy egy élőrendszer újra egészségesen működjön. Nincs mindig szükség nagy beruházásokra vagy rengeteg pénzre, olykor csak egy kis változtatás is elegendő ahhoz, hogy végső soron az egész rendszert átalakítsuk. És miért ne lehetne épp egy bevásárló közösség létrehozása ez a pici változtatás? A Dunán innen Tiszántúl riport műsort hallottátok, amely vidéki és városi közösségekről és a fenntarthatóbb élet elérését célzó ökotudatos kezdeményezésekről szól. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel és azokkal, akiket még érdekelhet. Következő podcastunkban egy családi gazdaságot, a Vándor Kovász portát mutatjuk be. Sziasztok!